Március 4-én Éghajlatváltozás és Édenkert címmel rendeztek konferenciát a Veszprémi Érsekség, a Veszprémi Érseki Főiskola, valamint a Csalán Környezet és Természetvédő Egyesület szervezésében. A következő percekben Ágoston Kostyál Csilla az ELTE egyetemi adjunktusának előadását hallhatják, melynek címe Klímaszorongás és megküzdés, avagy segítenek-e ökoérzelmeink a klímaváltozás elleni harcban.
Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon szépen köszönöm a megtisztelő felkérést. Az előző előadásban több szó volt a kertről, ebben az előadásban meg lehet, hogy egy kicsit több szó lesz az éghajlatváltozásról, és azért annyit hozzátennék, hogy nagyon sok környezetpszichológus kollégával dolgozom együtt, és azért a pszichológia is kutatja a kerteket és az embereknek a kertekhez való viszonyát, és átkötésként azért talán annyit elmondanék, hogy a pszichológusok szerint is jót tesz, hogyha az ember kertészkedik. Fizikai egészségnek és a mentális egészségnek is. Ha pedig nincsen kertünk, akkor is az ember hajlamos arra, hogy növényekkel vegye körül magát. Azok az irodai dolgozók például, akik az irodájukban növényeket tesznek, jobban érzik magukat, mint akik nem veszik körbe magukat növényekkel, és azok a betegek, akik a kórházban olyan kórteremben gyógyulnak, ami valamilyen fás részre néz, és nem mondjuk egy kopár tűzfalra, azok a betegek gyorsabban gyógyulnak, mint azok a betegek, akiknek tűzfalra néz a kórházi szobájuk. Tehát valóban jót tesz, hogyha növények vannak körülöttünk. Ha nekünk nincs kertünk, akkor is törekedhetünk arra, hogy a kertet valami módon az életünkbe bevigyük. Ugye a bemutatásban elhangzott, hogy én adjunktus vagyok az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, végzettségem szerint pedig pszichológus, és hát a pszichológusok mivel is foglalkoznak, mit kutatnak? Elsősorban a mentális folyamatokat, az érzelmeket és a viselkedést. Ebben az előadásban én egy kicsit az érzelmekre, méghozzá az ökoérzelmekre fogok kitérni, és arra, hogy ez hogy is kapcsolódik a viselkedésünkhöz, vagy a viselkedési szándékunkhoz, vagyis mennyire segítik elő ezek az érzelmi reakciók, amiket a klímaváltozással kapcsolatban megélünk, azt, hogy ezeket aktív cselekvésbe fordítsuk, vagy megbénítanak-e minket inkább ezek az érzelmek. Tehát ezekre a kérdésekre fogok én itt elsősorban összpontosítani. Bár itt az idő nagyon szűkös, úgyhogy beszélgetésben nem tudunk belemenni ezzel kapcsolatban, viszont mindig arra szoktam bíztatni a közönséget, hogy mielőtt én elkezdem sorolni a kutatási eredményeinket, vagy azokat a kutatási eredményeket, amikre mások jutottak ezzel a témával kapcsolatban, hogy egy kicsit gondoljuk végig a saját reakcióinkat. Amikor mi magunk az éghajlatváltozáson gondolkodunk, akkor mit élünk meg? Mit éltünk meg korábban? Hogy alakultak a saját érzelmeink ezzel kapcsolatban? Ez is mindig egy kicsit segít közelebb hozni magunkhoz a témát. És miről lesz szó az előadásban? Hoztam mindig szeretek egy ilyen kis összegző diát készíteni, hogy tudja a hallgatóság mire számítson. Először is egy kicsit definiálnám ezeket az ökoérzelmeket, hogy mi minden tartozik ez alá, és van egy úgynevezett pszichoterratikus szindrómák fogalom, ezt egy ausztrál filozófus Glenn Albrecht vezette be, ugyanis azt mondta, hogy annyi történelmi eseményre vonatkozóan alakultak már ki különböző reakcióink. Hát most a klímaváltozás az egyik legújabb globális esemény, amivel kapcsolatban szintén kialakulnak különböző ilyen mentális, nem is zavarok és problémák, de érzelmi reakciók mindenképpen. Aztán pedig fogok arról beszélni, hogy ezek az érzelmek hogyan segítik vagy akadályozzák éppen a viselkedést, hogy állíthatók a megküzdés és adaptáció szolgálatába, és ezzel kapcsolatban megosztok pár saját kutatási eredményt is. Ezek elsősorban interjús kutatások, mert mi az emberek által megélt élmények minőségére voltunk itt elsősorban kíváncsiak. Hogy is hat ránk a klímaváltozás, kicsit távolról indítanék, mert ugye maga a klímaváltozás is néha kicsit ilyen megfoghatatlan távoli dolog, És sokszor felmerül az emberben a kérdés, hogy hát annyi minden dolog okoz stresszt a hétköznapi életemben, most még gondoljak a klímaváltozásra is, hogy ez egy olyan földrajzilag időben is távoli dolognak tűnik, de nem mindenki számára vannak így. Ugye ez a három kategória, amit behoztam ebből, az első, ez a direkt hatás, vagy közvetlen hatás. Ugye lehet, hogy mi Magyarországon ezt nem annyira éljük meg, de ugye itt a bevezetőben elhangzott, hogy azért a hurrikánok, az aszályok a világ különböző pontjait sújtják. Tehát vannak, akiket már érnek a klímaváltozásnak ezek a közvetlen akut hatásai a természeti katasztrófákon keresztül. Amivel nagyon sokat foglalkoztak pszichológusok, hogy például Amerikában a Katrina hurrikánt és annak következményeit hogy élték meg a lakosok, az egy nagyon traumatikus esemény volt sokak számára. Aztán ugye vannak indirektebb hatások, ami főképp itt a jövő kiszámíthatatlansága miatti fenyegetettség vagy szorongás. Ide szoktuk sorolni például a klímaszorongást vagy ökoszorongást. Tehát lehet, hogy közvetlenül még nem érnek ezek a hatások, de ahogy elhangzott, azon például gondolkodhatnak az emberek, hogy vajon a jövő generációinak milyen lesz. Vajon nekik is lesz-e részük azokban az élményekben, amiket mondjuk akár a természet nyújthat nekünk, amiben nekünk jelenleg van részünk. Mit fog látni a következő generáció? Hány állatfaj hal ki még addig? Hogy változik meg az éghajlatunk? Hogy lesz-e télen hó? Lehet-e még a Balatonban fürödni? És ez egyébként nagyon sokszor felkelt az emberben egy ilyen felelősségérzetet is, amiről szintén volt szó itt a bevezető előadásokban, hogy a jövő generációknak mit fogunk itt hagyni. És aztán a harmadik kategória pedig ugye ezek a pszichoszociális hatások, erről is volt szó érintőlegesen, azáltal, hogy bizonyos területek a klímaváltozás kapcsán akár lakhatatlanná válnak, így különböző népcsoportok elindulnak új otthont találni, élhetőbb otthont találni, ami ugye számukra is egy hatalmas változás beilleszkedni egy új közegbe, és ahova pedig próbálnak beilleszkedni, azt a társadalmat is kihívások elé állíthatják. Tehát ez sok mindenki számára egy kihívást jelentő, társadalmi szintű kihívást jelentő helyzet is. Ugye, hogyha szorongásról beszélünk, általában a szorongások mögött valamiféle megfoghatatlan stresszor, stresszhelyzet áll, és a klímaváltozásról, mint stresszorról ezért egy kicsit beszélnék, ugyanis ez egy eléggé különleges stresszor. Stresszoroknak hívjuk ugye azokat a tényezőket, amik egy megküzdést igénylő, kihívást igénylő helyzet elé állítják az embert, amit le kell győznünk. Ugye a régi stresszoraink egyszerűek voltak, jött a kartfogú tigris, és akkor választanunk kellett, hogy megküzdünk vele, elmenekülünk előle, vagy halottnak tettetjük magunkat, ez a három opció volt alapvetően, de aztán amikor elmúlt a veszély, akkor egy picit fellélegezhetünk. A mai stresszoraink azok ugye sokszor megfoghatatlanabbak, nem olyan konkrét és konkrét viselkedést igénylő stresszor, mint ugye ezek a régi kihívások. Pont ezért sokszor inkább szorongással és nem félelemmel reagálunk. A szorongás mindig egy kicsit megfoghatatlanabb dolog. És a klímaváltozás esetében ez fokozottan így van. Ugyanis ugye a klímaváltozás, ugye a szorongásnál azt szoktuk mondani, hogy a szorongás irracionális, tehát túlzott mértékben aggódunk valami olyasmi miatt, ami egyébként nem jelentene akkora veszélyt, hogy ekkora aggodalmat tápláljunk emiatt. Ugye a pszichológusok ide sorolják a különböző fóbiákat, például a pókfóbiát. Mindenki egy kicsit tart a pókoktól evolúciósan, mert a pókok kellemetlen csípéseket tudnak okozni, de ugye egy pókfóbiás ember annyira retteghet a pókoktól, hogy esetleg nem mer elindulni otthonról, mert hát ha lesz útközben egy pók, és ugye ez beszűkíti. Most egy kicsit túlzó példát mondtam természetesen, de a szorongásokban van egy ilyen irracionális vonatkozás. Nos, a klímaváltozásnál és a klímaszorongásnál viszont nem mondhatjuk, hogy ez egy irracionális, valótlan félelem, hiszen a tudományos előrejelzésekből tudjuk, hogy ez a fenyegetés, ez bizony valós fenyegetés. A másik dolog, ami miatt a klímaváltozás egy olyan stresszor, amivel kicsit nehezebb, komplikáltabb megküzdenünk, hogy ez egy folyamat. Tehát nem tudjuk azt mondani, hogy egy ponton legyőztük a klímaváltozást, hanem folyamatos cselekvést vár el tőlünk ez az egész helyzet. Ráadásul ugye van benne egy bizonytalanság, többféle modell van, ami többféle kimenetelt jósol meg, így nagyon nehéz bármilyen cselekvést előre terveznünk, mert nagyon nehéz ezeket a következményeket kiszámítanunk. Ami szintén egy fontos dolog, hogy ez egy globális probléma, tehát nem mondhatjuk azt, hogy hát ha akkor itt klímaváltozás van, majd elköltözöm máshova, bár ugye beszéltünk a migrációról, de előbb-utóbb valahol mindenkinek az életterét utol fogja ez érni. Tehát egy kollektív válasz, kollektív cselekvés és összefogás lenne szükséges ebben az ügyben. Milyen érzelmi reakcióink vannak a klímaváltozással kapcsolatban? Itt a sarkába tettem a diának egy hivatkozást, ami tulajdonképpen egy finn teológus, Panu Pikala, egy egészen aktuális kutatásához köthető ez a csoportosítás. Ő összeszedte, hogy mi mindent élnek meg az emberek a klímaváltozással kapcsolatban, ahogy látszik ezen a kis kör ábrán, megjelenhetnek egyébként pozitív érzelmek is, a remény, a motiváció, a hála, az izgatottság, az optimizmus, az öröm, de a kör összes többi állomásán, ami sokkal gyakoribb, azok a negatív érzelmek, a fenyegetettség érzet, szomorúság, felháborodás, undor, dű, irítség, ellenségesség, ezek különböző népcsoportok és különböző kontextusokban, de megjelennek. Kettőt külön kiemelnék, az erős szorongást és az erős depressziót, mint intenzív érzelmet. Ugye akik ezeket a negatív érzelmi állapotokat élik meg a klímaváltozással kapcsolatban, ők általában arról számolnak be, hogy értelmetlennek látják az életet, vagy reménytelennek látják a jövőt, pont azért, mert ugye, amit az előbb bemutattam, túl nagynak tűnik a kihívás, túl bizonytalannak tűnik a jövő, és ide tettem még ezt a zsibbadtság szót, amit ugye angolul numbness-nek szoktak jelölni. Ugye ez kicsit egy ilyen paralízisszerű állapot, amikor azt érzem, hogy nincs remény, akkor azt érzem, hogy hát akkor az én cselekvésem nem számít, és egy ilyen cselekvéses zsibbadtság alakul ki, nem vagyok motivált arra, hogy tegyek bármit a környezetért. Illetve amit még itt megemlítenék, ez az elárasztottság érzés, ez főképp olyankor kerül elő, és akkor kelt nagyon erős szorongást, amikor az ember például ilyen nagyon erőteljes hírekkel szembesül. 2019-ben ugye nagyon-nagyon sok ilyen hír megjelent a médiában, az amazonasi erdőtűz, az ausztráliai bozótüzek kapcsán, és ezek nagyon felerősítették az embernek ezt a szorongását, hiszen azt látták, hogy itt akkora erdőterületek pusztulnak el, amit minthogyha soha nem lehetne majd újra telepíteni. Amikre egy kicsit jobban fókuszálnék, összpontosítanék érzelmek, mert hogy ezekkel kapcsolatban van több kutatás, és a saját interjús kutatásunkban is ezekről számoltak be sok szempontból az emberek, ez az ökoszorongás, vagy klímaszorongás, az ökobűntudat és a szolasztalgia, vagy ökogyász lenne. Az ökobűntudathoz nem készítettem külön diát, úgyhogy először erről beszélnék, a többihez azért hoztam egy-két plusz információt is még. Az ökobűntudat az jól kapcsolódik azokhoz a korábbi előadásokban már elhangzott témákhoz, amik a felelősséget érintették. Ugye mikor élünk meg bűntudatot, akkor, amikor egy kicsit a saját felelősségünk és saját morális kötelezettségeinknek tudatába kerülünk, illetve amikor azt látjuk, hogy egy bizonyos cselekvést elvárnának mások, és mi mégsem tesszük meg a környezetért. Például ide lehet sorolni a szelektív hulladékgyűjtést, az most már egészen normálvá válik, tehát ott jól megfigyelhető bűntudat, hogyha már azt látjuk, hogy nagyon sokan gyűjtik szelektíven a hulladékot, és akkor mi pedig valamiért nem a szelektív kukát használjuk, akkor nagyon erősen felkeltődhet egy ilyen bűntudat, de nagyon sok más cselekvésre is rávezethető ez. A többiről akkor pedig beszélnék a következő diákon. Az ökoszorongást többen többféleképpen próbálták meghatározni. Én három ilyen definíciót hoztam ide. Mind a három egy kicsit más oldalról közelít, de az első szerintem nagyon jól összefoglalja azt, hogy ez egy annyiban erőteljes érzelem, vagy annyiban erőteljes reakció, hogy egy kicsit ilyen apokaliptikus állapottól, vagy végveszélytől való félelemre irányul. A második definícióban ugye benne van ez az ember-környezet viszony, hogy tudatosul bennünk, hogy ez az egész ökoszisztéma, ami körülvesz bennünket, ez milyen sérülékeny, és hogy azzal, hogy belenyúltunk egyes folyamatokba, lehetséges, hogy az összeomlás szélére fogjuk sodorni, és nem lesz képes többé megtartani bennünket. A harmadik definícióban pedig benne van a szorongásnak ez a diffúz természete, hogy ez egy nem specifikus aggodalom, hanem ami folyamatosan egy kicsit a háttérben velünk tud lenni. Az ökogyász a szorongással ellentétben, ami sokszor inkább a jövő fenyegetettségeire irányul, az ökogyász az egy veszteségérzés. Például, amikor elhangzott itt a bencés kertek kapcsán, hogy mennyire idős mamutfenyőket kellett például kivágni, az egy hihetetlenül erős veszteségérzet tud lenni az ember számára, hiszen egy nagyon régóta ott lévő olyan dolgot vesztünk el, amihez kötődést alakítottunk ki. Az ökogyászhoz kapcsolódóan egy olyan kutatásról mondanék egy pár mondatot, amit itt a két kép, ezt a két csoportot hivatott illusztrálni, amit ausztrál farmerekkel és eszkimókkal, vagyis inuitokkal, Észak-Kanada különböző területein élő inuitokkal készítettek. Azért náluk vizsgálták az ökogyászt, mert ez két olyan népcsoport, akik nagyon erősen érzik a saját bőrükön ezeket a veszteségérzeteket. Ugye azok az inuitok, akik ezen a részen élnek, Kanadának egészen ezzel a szinte örökfagy alá tartozó részén, ők sok esetben tradicionális életmódot folytatnak, és hát azt élik meg főleg az idősebb generációk. Itt is elhangzott, hogy a 70-es években még volt hó, most már alig van hó télen. Ők ezt még fokozottabban érzik, és az egész életmódjuk megváltozott. Az idős inuitok arról számoltak be, ez itt a második pont, bocsánat, itt továbbugrottam, hogy mivel összezavarodtak a környezeti ismereteik, már nem tudják azt mondani a fiatal generációnak, hogy mikor és hogyan mi fog alakulni a természetben, hiszen megváltoztak, összekavarodtak az évszakok, ezért már azt se tudják, mi a helyük a társadalmukban. Ki vagyok én, hogyha már nem tudom tanítani a fiatal generációt? Ki vagyok én, hogyha nem tudom átadni nekik a természeti tudásomat? Az ausztrál farmereknél pedig ugye ők mezőgazdasággal foglalkoznak, Ausztrália az aszályok által egy sokkal veszélyeztetettebb terület, mint sok más hely a világban, és ők azt tapasztalták meg, hogy az a terület, amit addig műveltek generációkon keresztül, az elsivatagosodik olyan mértékben, ami nem helyrehozható öntözéssel, nem kompenzálható, és fel kell adniuk ezt a tevékenységet. És ők azért élnek meg egy identitásvesztést, ami az egész személyiségük gyökerét érinti, mert azt érzik, hogy ők kudarcot vallottak, mint jó farmer, mint a föld jó gazdája, és ez egy hihetetlenül nagy veszteségélmény számukra. De ugyanúgy például megéljük fizikai veszteségként a fajok vagy tájak elvesztését, hogyha nem is az identitásunkat érinti, illetve van egy elővételezett veszteségérzet, hogy hát még nem haltak ki ezek a fajok, de majd ki fognak halni. Tehát ezen a három úton tudjuk megtapasztalni a gyászt. És a gyásznak és a haldoklásnak is vannak klasszikus szakaszai, amit például Elizabeth Kübler-Ross kutatott. Ugye nagyon sok esetben ez egy elutasítással vagy tagadással kezdődik. Nem akarjuk tudatosítani a gyászélményt. Aztán jön egy haragvó időszak ebben, majd egy alkudozás, ez főleg itt a haldoklás fázisaira igaz, aztán egy depresszió, aztán pedig egy elfogadás vagy belenyugvás. A saját interjús kutatásunkban is volt olyan interjú alany, aki egyébként beszámolt ezekről az élményekről, hogy ő is alkudozott bizonyos pontokon, hogy még ne kelljen változtatni az életmódján, még ne kelljen elhinni ezt a valóságot. Volt, amikor depresszióba esett, és azt érezte, hogy nincs mit tenni, és volt, amikor elfogadta, hogy ez a helyzet, és ez az elfogadás tudta egyébként átlendíteni abban, hogy hát akkor el kell fogadni, hogy mit mondanak a jelenlegi becslések, és valami módon ezt cselekvésbe fordítani. Egyébként a saját interjús kutatásunkban a legtöbben a veszteségérzeteknél a fehér karácsony, a téli hónak az elvesztéséről, vagy a havas telek elvesztéséről számoltak be, vagy az élhetőbb nyaraknak az elvesztéséről, tehát hogy most már megszűnt az, hogy nyáron bátran kimehessenek napozni, mert most már annyira erős a hősugárzás. A másik típusú veszteségérzet volt a fajok kihalása, vagy bizonyos földterületek megváltozása, de ez általában mindig egy ilyen távoli, hogy hallok a hírekben arról, hogy valamilyen faj kihalt, de ezek egy kicsit kevésbé intenzív gyászélmények voltak a résztvevőink számára. Na és akkor adódik a kérdés, hogy itt van ez a sok negatív érzelem, és azért teszem mindig a megküzdést a prezentációim végére, hogy ne úgy búcsúzzunk el egymástól, hogy most felsoroltam, hogy szorongunk, és hogy gyászolunk, és hogy esünk depresszióba, hanem hogy igenis itt vannak ezek az érzelmileg kihívást jelentő helyzetek, amikbe jó eséllyel életünk egy bizonyos pontján beleengedjük magunkat, de hogy tudunk ezzel jól megküzdeni? És a jó megküzdés alatt most azt értem, hogy az nekünk is jó legyen, és a természetnek is jó legyen, mert lehet ilyesmi megküzdéseket is létrehozni magunkban. Ugye az alapvető reakciókat már említettem, ez a fight, flight vagy freeze, a fight az a megküzdeni, ütni, a flight az elmenekülni, futni, tehát üs vagy fuss, a freeze az pedig a lefagyás, ugye ez amire mondtam, hogy halottnak tettetjük magunkat, vagy úgy teszünk, mintha nem létezne a probléma. Nos, a klímaváltozás kapcsán ugye ez a fight vagy ütni reakció, ez egy megküzdéses, szó szerinti megküzdéses reakció, ez a klímaaktivistáknál érhető sokszor tetten, hogy azt mondják, hogy akkor ide nekem az oroszlánt, és én tényleg igyekszem most megküzdeni ezzel, és elvinni az információt másokhoz. A gond ezzel az tud lenni, hogyha túlzásba viszi az ember, akkor inkább nem figyelnek rá, mert hogy túl erőszakos mondjuk az üzenet, és valahogy így fogalmazott az egyik klímakutató, Susan Clayton, hogy azzal, hogy az emberek fejébe akarjuk ütni magát a tudást vagy üzenetet, az nem fog belemenni, inkább csak elmenekülnek előlünk az emberek, mint hogy befogadják az üzenetet. Az elmenekülés az szintén könnyen tetten érhető, ugye ezek nehéz témák, tehát sok interjú alanyunk például azt mondta, hogy inkább már meg sem nyitja ezeket a híreket, nem akar tudomást venni a problémáról. Tehát, hogyha túl erős üzenetekkel találkozunk, hogyha túl erősnek éljük meg ezt a stresszt, akkor inkább azt mondjuk, hogy nem veszünk róla tudomást, elmenekülünk a hírek elől. A lefagyási reakció pedig kétféleképpen is bekövetkezhet. Egyrészt lehet ez egy ilyen érzelmi paralízis, hogyha annyira sokkolóak a hírek, akkor tényleg szinte érzelmileg megbénulunk. Másrészt lehet ugye egy ilyen cselekvéses bénultság, hogy jó, tudomásul veszem, hogy baj van, de nagyon sok az információ azzal kapcsolatban, hogy mit kellene csinálnom, és nem tudom, hogy mi a jó a cselekvésben, és azért a végén mégsem teszek semmit. Erre mondta egy interjú alany, vagy erre volt egy jó példa, amikor azt mondta, hogy hát rájött, hogy az állati eredetű táplálékoknak mennyivel nagyobb az ökológiai lábnyomuk, és akkor kevesebb állati eredetű terméket kellene fogyasztani, meg hulladékmentesebbnek lenni, és akkor nagy büszkén pakolta a Lidl-ben, vagy valamelyik ilyen bevásárló központban a banánt, csomagolásmentesen, ugye nem rakta be zacskóba, kirakta a banánt szépen a futószalagra, és akkor én nagyon csúnyán nézett a mögötte lévő bácsira, hogy ő meg bezzeg a kis krumpliát, meg a hagymát duplán bezacskózta is, hogy ez micsoda csúnya dolog, és akkor ahogy nézte ezt a futószalagot, közben elgondolkodott rajta, hogy de hát a bácsi mondjuk krumplit vett meg hagymát, amik lehet, hogy belföldről érkeztek, a banán meg milyen távolról érkezett, hát akkor valójában mégsem teszek én sem jót, és akkor ez a nagyon sokféle viselkedési út, ez egy ilyen zavart kelt az emberben, hogy hát akkor most mit tegyek, semmi sem jó végül, és megmarad ez az érzelmi kétségbeesés állapota. Az újabb kutatások szerint egyébként, most pont a paralízisről beszéltem, de hogyha nem ennyire intenzív a szorongás és a bűntudat, hanem egy enyhébb szorongást és bűntudatot élünk meg, főképp itt a bűntudat az, ami viselkedéses szándékhoz vezethet. A baj a kutatásokkal az, hogy általában ezek mindig rövid távon zajlanak, és ezért mondom, hogy viselkedéses szándékhoz vezetett, megnézzük, hogyha bűntudat keltő üzenetekkel szembesülnek emberek, motiváltabbak lesznek-e arra, hogy változtassanak, és akkor bőszen megígérik ott a kutatás végé, hogy igen, persze, cselekedni fognak. De hát egyébként ez a szándék aztán, hogyha 3 hónappal később megkérdezzük őket, hogy valójában változtattak-e a viselkedésükön, azért sokszor az látszik, hogy nem feltétlenül, ez egy hosszabb folyamat. Szerencsére bizonyos kutatások alapján ez is megtörténik, bár ez akkor történik meg általában, hogyha célzottabban segítünk az embereknek abban, hogy lássák azt, hogy min lehetne jól változtatni. Egyébként a szorongásnál a bűntudat valószínűleg azért, mert pont ezt az egyéni felelősséget előhívja bennünk, általában jobb bejóslója annak, hogy környezettudatosan fogunk viselkedni. Azonban a bűntudatkeltés az csak akkor működik, ezt azért mindig szoktam mondani a hallgatóimnak is, mielőtt itt rögtön elkezdenek, ugye az interjúk alapján például nagyon sok családi konfliktus adódik ebből, hogy megjelenik egy bűntudatkeltés annak a részéről, aki hirtelen nagyon ökotudatos lesz a családban, és akkor így jól leszidja a szeretteit, hogy ezt is rosszul csinálod, azt is rosszul csinálod, de nincs jóvátételi javaslat mögötte, csak ez a lehordás, és ebben az esetben ez inkább ellenállást vált ki, mert hogy senki nem szeret hosszú távon egy ilyen bűntudatos állapotban lenni, de hogyha megmondjuk azt, hogy mit lehetne tenni, az általában segíti azt, hogy az emberek tényleg afelé a cselekvés felé forduljanak. Mivel rohamosan telik az idő, egy kicsit ezt átugrom, vagy hát egy-két mondatot mondok azért erről a kutatásról, mert ha már megküzdésről volt szó, akkor gyerekek körében vizsgálták egyébként svéd kutatók, hogy a gyerekek hogy küzdenek meg, ugye ez is egy külön érdekes kérdés, nem csak a felnőttek, hanem a gyerekek hogy küzdenek meg a klímaváltozás okozta fenyegetéssel, és hogy mennyire befolyásolja ez az érzelmi állapotukat, és azt találták, hogy azok a gyerekek, akik problémafókuszúan próbálnak megküzdeni, tehát a cselekvésre összpontosítanak, de nem tudnak hinni az emberiség jóságában, vagy nem tudnak optimisták lenni, azok bár cselekszenek, de általában nem érzik jól magukat a bőrükben. Tehát az a legjobb, hogyha valami módon a gyerekeknél ezt az értelemközpontú, vagy kicsit optimistább megküzdést és a problémaközpontú megküzdést párosítjuk, mert akkor cselekedni is fognak, de közben nem érzik magukat rosszul a bőrükben. És akkor a végére hoztam pár saját kutatási eredményt. Ugye, ahogy említettem, egy idén publikált interjús kutatásunkból hoznék pár érdekességet. Ezeket tematikus elemzéssel, kvalitatív módon elemeztük. 17 részletesebb interjút készítettünk olyan személyekkel, akik érintetnek érzik magukat a klímaváltozásban. Vagy aktivisták, vagy olyan foglalkozást űznek, aminek köze van a témához, például erdőmérnökök, vagy a mezőgazdaságban dolgoznak, vagy földrajztanárok, és ezek alapján próbáltunk különböző ilyen ökoszorongás, ökobűntudat és megküzdési mód témákat feltárni. Itt egy kicsit megint kicsúszik az ábrám a képből, de itt ezzel a kis libikókával próbáltam éreztetni, hogy voltak olyan bűntudattípusok az interjúban, amik kicsit elvisznek minket a cselekvéstől, ezek a jobboldaliak, és a baloldaliak pedig azok, amik inkább cselekvésre sarkalnak. Például ez az önvizsgálat, bár ugye ebben benne van a kritika és hibáztatás, de azok, akik tudnak önkritikusak lenni, és reflektíven mindig ránézni a saját cselekvésükre, és kicsit megemésztik magukban ezt a bűntudatot, azok aztán tudnak cselekvés felé lépni. Ez a profetikus egyéni felelősség pedig, hogy vigyen másoknak is az üzenetet, nem tolakodó módon, de mégiscsak akár példamutatással, ez is a cselekvést segítette. A másik oldalon az ártás dilemmája, például ugye ez az ökoparalízis volt tulajdonképpen, hogy bármit teszek, az rossz lesz, vagy nem tudom, mi lenne a jó cselekvés, ez is kicsit megbénította az embereket, illetve a létezés miatti bűntudat azáltal, hogy én már élek, lélegzem, fogyasztok, valami módon károsítom a természetet, ezek ugye azért ilyen elég depresszív hatásúak tudnak lenni. Megküzdésben, ami talán a legérdekesebb eredményünk volt, itt 6 megküzdési típust azonosítottunk, ez egyébként a hagyományos megküzdési modellekkel elég jól párhuzamba állítható, amik a lilában vannak, azok voltak a cselekvésre serkentőbb megküzdési módok, például a problémafókuszú megküzdés, a társas támaszkeresés, vagy a konfrontatív megküzdés. Társas támaszkeresés például, amikor valaki olyan ökoközösségekbe lép be, ahol hasonlóan gondolkodó emberekkel veszi körül magát, és közösen tudnak cselekedni. Ez volt egyébként az egyik, a mentális egészségünkre nézve is az egyik legpozitívabb megküzdési mód. A pozitív átértékelés vagy optimizmus azért került középre, mert ez tulajdonképpen kicsit kétarcú dolog, mert lehet túlzottan is optimistának lenni. Ebbe tartozott egyébként a technokrata nézőpont, hogy optimista vagyok, mert majd a tudomány megoldja, és nekem nem kell semmit csinálni, majd kitalálják a fotoszintetizáló repülőautókat, és akkor tökéletes lesz a világ. Ezzel ellentétben volt, aki úgy volt optimista, és azt gondolom, hogy ez a konferencia szellemiségéhez is illik, és hoztam is egy ilyen idézetet, ezt még megmutatom. Itt ez a jobboldali idézet, ezt egy katolikus keresztény interjú alanyunk mondta, tehát ezeket azért lehet valamelyest tudni, mármint a klímaváltozásnak a hatásait, tehát ezekért én igazából nem izgulok, meg azt is tudom, hogy Isten ezt az egészet a kezében tartja, és hogy majd mi lesz a vége, mert hogy a vége az happy end. Tehát hinni a gondviselésben, erre még mondhatnánk azt, hogy itt is hátradőlhet az ember, és azt mondja, hogy majd a jó Isten megoldja, de ez az interjú alanyunk hozzátette, de a jó Isten azt is mondta, hogy az ember felel a teremtett világért, és hogy a teremtésvédelemnek pont itt van a helye, hogy nem csak bízni, tehát bízni kell Isten jóságában, de mellette tudni azt, hogy nekem is van egyéni felelősségem, és nem hátradőlni. Tehát ez a pozitív átértékelés, hogy optimizmus járhat cselekvéssel, és ami pedig nem jár annyira cselekvéssel, az az elkerülés, tagadás, vagy a visszavonulás, elfogadás. Tehát amikor azt mondom, hogy hát ez van, el fogunk pusztulni, és nincs mit tenni, ez is általában egy depresszív hangulatot okoz, vagy amikor az ember már meg sem nyitja ezeket a híreket. Záró gondolatként, hogy lássuk, hogy valójában ezektől az ökoérzelmektől nem kell félni, mert igenis mozgósíthatnak, és egy szebb, jobb állapotba hozhatnak minket is, meg a természetet is. Kővári Zoltán kollégámnak az idézetét szeretném felolvasni. Olyan humántudományos pszichológiára van ugyanis szükség, amely nem a határszituációkból, például szenvedés való gyors meneküléshez nyújt technikai segítséget, amelynek következtében az egyén ugyan boldogabbnak érezheti magát, de elveszti a lehetőséget, hogy autentikusabb és felelősségteljesebb viszonya alakuljon ki önmagához, másokhoz és a természeti világhoz. Az ilyen pszichológia és pszichoterápia ugyanis hozzásegítheti az egyént az alkalmazkodáshoz és a boldogsághoz, de azon az áron, hogy elveszti a létezését. Tehát az üzenet tanulsága, hogy nem elfordulnunk kell a szenvedést, stressztől és ezektől a negatív érzelmektől, hanem megdolgozni magunkban, és valami módon cselekvésbe fordítani, így az egész életünk autentikusabb és természetközelibb lehet végül. Köszönöm szépen a figyelmet!
Ágoston Kostyál Csilla az ELTE egyetemi adjunktusának előadását hallhatták, melynek címe Klímaszorongás és megküzdés, avagy segítenek-e ökoérzelmeink a klímaváltozás elleni harcban. Az előadás a március elején megrendezett Éghajlatváltozás és Édenkert című konferencián hangzott el. Köszönjük a figyelmet!